happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok velem együtt, hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, de harmadik napon föltámadott a halálból, és felült az Atyának a jobbjára, és ő az én engesztelő áldozatom, ő az én főpapom, aki most is közben én érettem. És hiszem, hogy az ő beszéde igazság, és ő megígérte, hogy bármit kérek az Atyától, az ő nevében meghallgat engem. Ezért a mai napon is hittel állok az ő jelenlétében, és hiszem azt, hogy az Úr meghallgatja a szívemnek a kívánságait, a kéréseimet, és betölti a szívemet, lelkemet, testemet az ő örömével, javaival, áldásaival, mert elhívott engemet, hogy ne a bűnnek éljek, hanem az igazságnak. És Jézus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával pedig egyé váltam a keresztségben, s ezért a régiek elmúltak, s íme újjá lett minden, igazságban, valóságos szentségben teremtett újjá engemet az Úr. Új ember vagyok, mert a régi ember meghalt Jézus Krisztussal együtt, megfeszítetett, és ezért élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És a mai napon is veszek hatalmat és erőt, hogy kígyókon, skorpiókon tapossak az ellenségnek minden erején, és megvan írva az is, hogy egy ellenem készült, fegyver, sem lesz jó szerencsés, mert mindazokat a nyelveket, átkokat, szidalmakat, rágalmakat kárhoztatok a názáreti Jézus nevében, amelyek perelnek velem. Mert az Úr velem, kicsoda ellenem. És kicsoda vádol az engemet? Isten az, aki megigazított. Kicsoda az, aki kárhoztat? Jézus Krisztus az, aki közben jár, én érettem. Halleluja! Halleluja! Amen.
Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 9. rész. Salamon bölcsességének híre eljutott Sába királynőjéhez is, aki eljött Jeruzsálembe, hogy nehéz kérdésekkel próbára tegye Salamont. A királynő nagy kísérettel érkezett, és tevéi drága illatszereket, sok aranyat, meg drága követ hoztak. Amikor találkozott Salamonnal, beszélt vele mindenről, amit kigondolt. Salamonnak nem esett nehezére válaszolni a királynő kérdéseire. Mindegyikre meg tudott felelni. Sába királynője látta Salamon bölcsességét, megnézte a királyi palotát, amelyet Salamon épített, látta, hogyan étkezik a király a főembereivel, elcsodálkozott az ételek és italok felszolgálóin és a ruháikon, látta, mint a király áldozatot mutat be az örökkévaló templomában, és mindezek láttán szólni sem tudott a csodálkozástól. Majd ezt mondta a királynak. Amit országomban hallottam bölcsességedről, tetteidről és mondásaidról, az mind igaznak bizonyult, de nem akartam elhinni, amíg a saját szememmel nem láttam. Bizony a felét sem mondták el a valóságnak, annyira fölülmúlod a híredet. Boldogok az embereid, a vezető tisztségviselőid és szolgáid, akik jelenlétedben élnek, hogy hallhatják bölcsességedet. Áldott legyen Istened az örökkévaló, aki kedvét leli benned, és trónjára ültetett téged, hogy Istened az örökkévaló királya legyél. Istened királyá tett téged Izrael fölött, hogy igazságosan uralkodj, és az ő tetszése szerint cselekedj. Azért tette ezt, mert szereti Izraelt, és mindörökre meg akarja erősíteni. Sába királynője igen sok ajándékot adott Salamonnak. 120 talentum aranyat, rengeteg illatszert, füstölőszert és drága köveket. Senki más nem ajándékozott ilyen illatszereket és füstölőszert Salamonnak, mint a királynő. Hírám király szolgái Salamon szolgáival együtt nem csak aranyat, hanem almukfát és drága köveket is hoztak Ofírból. Salamon ebből lépcsőket készítetett az örökkévaló templomába és a királyi palotába, ezen kívül az énekesek számára hangszereket is. Hárfákat és lantokat. Ilyet még soha nem láttak azelőtt Júdában. Salamon király is megajándékozta Sába királynőjét mindazzal, amit csak kívánt vagy kért tőle, de más dolgokkal, mint amelyeket a királynő hozott ajándékba. Ezután Sába királynője a kíséretével együtt visszatért országába. Salamon kincstárába évente 666 talentum arany érkezett, azon kívül, amit az árusok és a kereskedők hoztak. Arábia királyai és Salamon országának helyi tartói is rendszeresen hoztak a királynak aranyat és ezüstöt. Salamon készítetett 200 nagy méretű és 300 kisebb vert aranypajzsot, ezek egyenként 600, illetve 300 sékel aranyból készültek. A pajzsokat a palota Libanon erdeje termében helyezték el. Salamon megrendelésére és számára készült egy nagy királyi trón is elefántcsontból, amelyet arannyal borítottak be. 6 lépcső vezetett fel a trónhoz, amelynek a zsámolya is aranyból készült. A trónszék 2 karfája mellett egy-egy oroszlán szobra állt. A lépcsőkön jobbról-balról szintén egy-egy oroszlán szobor volt. Összesen 12. Ehhez hasonlót nem készítettek azelőtt sehol máshol. Salamon minden ivóedénye aranyból készült, akárcsak a királyi palota Libanon erdeje termében az összes eszköz. Abban az időben az ezüstöt nem sokra becsülték. A király minden harmadik évben Hírám király szolgáival együtt hajókat küldött Tarziszba, ahonnan aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat hoztak. Salamon király gazdagság és bölcsesség tekintetében fölülmúlta a föld minden más királyát. Ezért minden király igyekezett Salamont meglátogatni, hogy hallják bölcsességét, amelyet Istentől kapott. Amikor meglátogatták, évről évre rengeteg ajándékot hoztak Salamonnak. Ezüst és aranytárgyakat, díszes ruhákat, fegyvereket, illatszereket, füstölőszereket, lovakat és összvéreket. Salamon állandó hadseregében 12 000 harcos szolgált a harci szekereken. A hadseregnek 4000 istállója volt a lovak és a harci szekerek számára. Ezeket külön városokban, a szekerek városaiban állomásoztatta, egy részük pedig állandóan a király mellett Jeruzsálemben teljesített szolgálatot. Salamon kiterjesztette uralmát minden királyságra az Eufrátesz folyótól a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig. Uralkodása idején Jeruzsálemben olyan közönséges lett az ezüst, mint a kő, és annyi volt a cédrusfából készült épület, mint a vadfüge a síkságon. Ebben az időben Salamon számára Egyiptomból és az összes többi országból is hoztak lovakat. Salamon király egyéb tettei elejétől végéig megvannak írva más könyvekben is. Nátán próféta könyvében, a sílói a Ahija proféciájában és Jedó próféta látomásaiban, amelyeket Jeroboámmal, Nebát fiával kapcsolatban látott. Salamon király 40 évig uralkodott Jeruzsálemben, egész Izrael királyaként. Azután meghalt Salamon, akárcsak ősei. Apjának, Dávidnak városában temették el, és utána a fia, Roboám követte a trónon. 10. rész. Egész Izrael összegyűlt Sikem városába, hogy Roboámot királlyá tegyék, tehát Roboám is odament. Jeroboám, Nebát fia még régebben Egyiptomba menekült Salamon király elől. Mikor azonban meghallotta, hogy Roboámot akarják királlyá tenni, hazatért Egyiptomból. A nép üzent Jeroboámnak, és hívták, hogy ő is jöjjön Sikembe. Így hát Jeroboám és az egész nép Roboám elé járult, és ezt kérték tőle.
Roboám, apád, Salamon király nehéz terheket rakott a vállunkra. Kérünk, könnyítsd meg azokat a terheket és szolgálatokat, amelyekkel apád megterhelt bennünket. Akkor szolgálunk téged is.
Roboám így felelt.
Jöjjetek vissza 3 nap múlva, akkor választ adok nektek.
Az emberek ekkor elmentek. Roboám király tanácskozott azokkal az idősebb tanácsadókkal, akik Salamon idejében szolgálták a királyt. Megkérdezte őket.
Mit tanácsoltok? Milyen választ adjak a népnek?
Ők pedig ezt mondták.
Ha jó indulattal bánsz a néppel, elnyered bizalmukat, és ha teljesíted kérésüket, akkor szolgálni fognak téged örökké.
De Roboám király nem fogadta meg az idős tanácsadók tanácsát, és azokhoz a fiatalokhoz fordult, akik vele együtt nevelkedtek az udvarban, és a szűkebb környezetéhez tartoztak. Őket is megkérdezte hát.
Mit tanácsoltok, milyen választ adjak a népnek, amely azt kéri tőlem, hogy könnyítsen meg terheiket, amelyeket apám rakott a vállukra?
Ezek az ifjak, akik Roboámmal együtt nőttek fel, így válaszoltak.
Ezt feleld nekik. Nekem a kis ujjam is vastagabb, mint apám dereka. Ha apám nehéz terheket rakott rátok, én még súlyosabb igát teszek a nyakatokba. Ha ő korbáccsal fenyített titeket, én majd skorpiókkal foglak ostorozni benneteket.
Harmadnapon tehát ismét Roboám király elé járult Jeroboám és az egész nép, ahogy a király meghagyta nekik. Akkor Roboám keményen és gorombán válaszolt a kérésükre. Nem fogadta meg, amit az idős tanácsadók javasoltak, hanem a vele egykorú ifjak tanácsa szerint válaszolt.
Ha apám nehéz terheket rakott rátok, én még súlyosabb igát teszek a nyakatokba. Ha ő korbáccsal fenyített titeket, én majd skorpiókkal foglak ostorozni benneteket.
Így hát Roboám király nem hallgatott a nép kérésére, hanem elutasította őket. De Istentől volt ez a dolog, mert az örökkévaló így teljesítette be a szavát, amit a silói Ahija által mondott Jeroboámnak, Nebát fiának. Amikor az egész nép látta, hogy a király nem hallgatta meg kérésüket, hanem elutasította őket, így válaszoltak a királynak.
Ugyan, mi közünk van Dávid családjához? Mi közünk van nekünk Isai fiához? Térjen haza mindenki az otthonába! Dávid fia, te meg uralkodj csak a saját rokonságodon!
És ezzel az egész sokaság szétoszlott, és mindenki hazament. Ettől kezdve Roboám csak azoknak maradt a királya, akik Izrael népéből Júda városaiban laktak. Roboám mégis kiküldte Izrael népéhez hadórámot, aki a királynak járó elrendelt munkák felügyelője volt. Az izraeliek azonban köveket dobáltak hadórámra, és így megölték. Roboám is alig tudott elmenekülni onnan. Harci szekeréhez rohant, és elvágtatott Jeruzsálembe. Így történt, hogy Izrael népe fellázadt Dávid utódai ellen, és elszakadt tőlük. Így van ez mind a mai napig.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Ahogy látjuk, hogy milyen ravasz az ördög, hogy nem csak hogy az világiakat köti meg, különösen felhívom a figyelmeteket, most látni a közel az elmúlt időben is, különösen a járvány ideje alatt, hogy a keresztény családok nagyon erőteljesen támadja, különösen a gyerekeket, és kiválaszt a családon belül gyerekeket, akiken keresztül meg akarja szégyeníteni a szülőket, mintha nem lennének hiteles keresztények, stb. Stb. És ugye erre igazából nincsenek felkészülve a keresztények, milyen gonosz, konkoly, perje vető az ellenség, és ne felejtsétek el, a konkoly perje vetése az nem a világban zajlik, hanem a keresztények közösségében, családokban. Ez nem azt jelenti, hogy paranoiás légy, hanem nagyon vigyáz a szeretteidre, nagyon vigyáz a házastársadra, mert az ördög, mint ordító oroszlán, keresi, kit tud elnyelni. És szomorú dolog, hogy amikor a gyerekeket olyan szélsőséges lázadásba viszik Isten ellen, akkor nyilvánvalóan Istenfélő szülőket mélységesen letöri, frusztrálvá teszik, úgy érzik, hogy több évtizedes erőfeszítéseik nem voltak sikeresek, és ezek a problémák sajnálatos módon a 20 éveseknél jönnek ki. És ez felhívom a figyelmeteket, hogy ezt többen is jelezték, hogy az elmúlt 2 év alatt sokkal nagyobb depresszióval, pszichikai problémával küzdenek a fiatalok, mint előtte bármikor. Tehát, és ezeket a sebezhető pontokat az ellenség nagyon kegyetlenül kezdi kihasználni, és éppen ezért, különösen ott, ahol nem imádkoztok a családtagjaitokért, nem jártok közbe, kérlek változtassatok ezen, védelem alá helyezzétek a családtagokat, mert az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És ezt meg kell akadályozni. Van hatalmad erre. Légy a családodnak királya, papja, profétája, és húzzál fel egy olyan szellemi vasfalat a gyerekeid számára, hogy az ördög ne tudja elvenni, vagy akár a házastársadat. Mert látható módon hogy nagyon sok ember keresztény lever. Nem csak Magyarországon, látom világ méretekben is, hogy mennyire megtörni az Isten szolgáit, amikor a saját gyerekeik kerülnek bajba, belecsúsznak kábítószer élvezésbe, rossz házasságba, vagy lányok házasságon kívüliek. Terhesek lesznek, stb. Sajnálatos módon ez nagyon felerősödött, és ezért hívom fel a figyelmeteket, hogy nyilvánvalóan, hogy emögött is ott van az ördög, a programja, és ha leleplezzük, ellenállunk, és több a közben járó ima, nagyobb a szellemi erő, akkor egészen biztos, hogy ezen a területen is vissza lehet szorítani az ördögöt.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Sikere azért is volt az átlagosnál figyelemre méltóbb, mert mindez az 1930-as évek első felében, a nagy gazdasági válság idején történt. Édesapám mostanra egy kisebb csordát bízott rám, hogy boldoguljak vele. És máig emlékszem, hogy a tanár, aki a könyvelést segített megtanulnom, sóvárogva tudatta velem, hogy a 30 marhámmal többet keresek, mint a legtöbb tanár a Downey-i gimnáziumban. Az otthonunk vonzotta a politikusokat, üzletembereket és különböző közösségek vezetőit, így édesanyámból, a szerény, kistermetű örmény bevándorló lányból, a befolyással bíró prominens személyiségek számára rendezett vacsora estek háziasszonya lett. Méghozzá heti rendszerességgel. Valóban nagyszerű szakács volt, és az általa készített dolma, kufta és katah egész Dél-Kaliforniában híressé vált. Az anyám ételkészítésével kapcsolatban leginkább arra emlékszem, hogy mindig ugyanazzal a szívvel főzött. Nem számított, hogy ki a vendég. Vándorok is gyakran megfordultak nálunk azokban az időkben, és ugyanabban a bánásmódban részesültek, mint Downey polgármestere. A legjobb porcelánból ettek ezüst villával és késsel, az asztalra pedig a legszebb terítő került. Ha nem volt készen főtt étel, gyorsan készített valamit. Húst, zöldséggel és házi süteményt, miközben tört angoljával noszogatta a vendéget. Ülni, ülni, nem siet, enni. Miközben azon kaptam magam, hogy egyre gyakrabban veszem az irányt egy bizonyos ház felé. Amikor csak Kelet-Los Angelesbe vitt az utam, valami elintézni való véget a gazdasággal kapcsolatban, mindig találtam kifogást, hogy elsétáljak Sirakán Gabrielian rozzant, krémszínűre festett háza előtt, ami a Union Pacific sugárút 4311-es szám alatt állt. Abban a reményben, hogy a lánya ne talán váratlanul feltűnik az udvaron. Nem mintha beszélgethettem volna vele, ha ott lett volna, a fiúk és lányok közti beszélgetés, ha csak nem jegyes párról volt szó, még mindig ismeretlen volt az örmény közösségen belül. Ám már maga a tudat, hogy a közelemben van, leírhatatlan boldogsággal töltött el. Aztán ott voltak a vasárnapok, amiket mindig alig vártam. A vasárnapok, amikor Rose Gabrielian a többi lányjal ott ült a terem nőknek fenntartott felében. Ő volt a legszebb lány a szobában, akit lopva követett az összes fiú tekintete. Édesapja keresztneve Sirakán volt, ami örményül azt jelenti kedves. Ez nagyon tetszett. Akárcsak az én apám, Sirakán Gabrielian is a semmiből kezdte. Végül valahogy sikerült $100 összekaparnia, amiből, ahogy édesapám is, vásárolt egy lovat és egy szekeret. Sirakán azonban gyümölcs és zöldségszállítás helyett hulladékszállításra használta felszerelését. Közvetlenül a századforduló után meglehetősen nagy volt az igény erre a szolgáltatásra Los Angelesben, így hamarosan venni tudott egy második lovat és szekeret, majd később egy harmadikat is. Sirakán és családja örmény ortodox volt. Azonban közel lakott a Glastreet-i gyülekezethez, és miután hétről hétre hallotta a nyitott ablakon kiszűrődő örömteli hangokat, elhatározta, hogy nyomozásba kezd. Nem sokkal később aztán csatlakozott a gyülekezethez, ami majdnem az életébe került. Sok ortodox örmény szemében ugyanis a pünkösdiek az ősi hit meggyalázói voltak. És látni azt, hogy valaki közülük a gyűlölt csoporthoz csatlakozik, tulajdonképpen egyet jelentett azzal, mintha meghalni látták volna az illetőt. Így hát elhatározták, hogy eltemetik. Egy nap, amikor Sirakán az összegyűjtött hulladékkal megállt a városi szemétlerakónál, ortodox hívők egy csoportja várakozott rá. Kezét és lábát megkötözték, majd ahhoz a gödörhöz cipelték, amit előzőleg ástak a homokos talajban. Beledobták, és már több 10 centinyi földet hánytak rá, amikor egy pünkösdiekkel teli autó érkezett, és egy csetepatét követően sikerült Sirakánt kiszabadítaniuk. Szerettem hallgatni, ahogy erről mesélt. Azt is szerettem, amikor a házasságáról beszélt. Amikor Sirakán 21 éves lett, édesapja úgy határozott, visszatér Örményországba feleséget keresni, mivel Sirakán édesanyja évekkel korábban elhunyt. Sirakán szemétszállító vállalkozása addigra már virágzott, így megkérte apját, hogy neki is hozzon feleséget. A kereső utat mindkettejük számára siker koronázta. Fia számára egy bájos, 13 éves Tiron Marderosian nevű lányt választott. Az Egyesült Államokba való beutazását megkönnyítendő, még Örményországban lebonyolították az egybekelést távházasság útján, majd nekivágtak a hosszú útnak, hogy a lány találkozzon soha nem látott férjével. Csak később ismerték fel az időzítésben rejlő gondviselést. Néhány héttel később a törökök megtámadták Örményországnak pontosan azt a részét. A két menyasszony volt az utolsó, akik élve hagyták el a falut. Bizton állíthatom, hogy olyan egyedülálló fogadtatásra, mint amilyenben Tiron részesült Los Angelesben, azóta sem volt példa a fiatal feleségek körében. Sirakán egy nappal későbbre várta édesapja és a két nő érkezését. A városi szemét lerakóból arra tért haza, hogy a nappaliban egy ilyet tekintetű kislány áll. Hirtelen feleszmélt, hogy a lány csak is a felesége lehet, és hogy ő tetőtől talpig sáros és piszkos. Maradj itt, kiabált a lányra. Maradj pontosan itt, mintha a szegény lánynak lett volna hova mennie. Azzal elrohant a ház hátulsó részébe, majd fél óra múlva, megmosakodva, megfésülködve, a kelleténél jobban bekölnézve megjelent, és Sirakán kedves Gabrielián megtartotta formális üdvözlő beszédét a láthatóan megkönnyebbült fiatal hölgynek.
Oh, happy day.
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Már is kezdődik a mai hitköznapok, és hát igyekeztük tartani a pontos időt, hogy időben el tudjuk kezdeni, hiszen a mai témánk pont az idő lesz. Itt van velem már kedves vendégem a stúdióban, Bohágy Zoltán. Szervusz, Zoli.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Az időről nagyon sokféle mondásunk van. A legtöbbször az, hogy nincs rá időm, vagy kifolyik a kezem közül, vagy hát ha megcsinálnám, ha lenne rá időm, most akkor van idő, vagy nincs idő? El tud tűnni az idő?
Igen, igen, érdekes ez, hogy nagyon gyakran érezzük azt, hogy valami olyan valósággal állunk szembe az idő kapcsán, amit vagy le kell gyűrni, vagy valahogy bánni kell vele, vagy valahogy törődni kell vele. Tehát ezt is mutatja,
hogy... csak úgy magától.
Így van, ez is azt mutatja, hogy mennyire egy olyan valóságról van szó, ami az életünket, legalábbis itt a földi életünket milyen erőteljesen meghatározza, és sokszor milyen kihívást is jelent igazából ezzel bánni, és ebből igazából a legjobbat kihozni.
Milyen valóságban élünk benne? Tehát egyáltalán mit jelent az, hogy idő?
Hát én azt gondolom, hogy ugye elsősorban a teológiai megközelítésből nézzük a dolgot. Én azt hiszem, hogy ami a legjobban leírja és a legjobban megközelíti, az a görögségnek vagy a görög világnak az időszemlélete, amit igazából a Biblia, az Új Szövetség is átvesz. Annyira, hogy Pál apostol mondja is, hogy nektek nem kell az időkről és az alkalmakról írni, mert ezzel tisztában vagytok. Ugye ez ott a két idő fogalmat írja le Pál apostol, vagyis az, hogy a korabeli hívőknek világos értelmezése volt és látása volt az idővel kapcsolatosan, tehát ezt nagyon nem kellett nekik magyarázni.
Itt nem csak az ünnepnapukról van szó?
Nem. Ugye a Kairosz és a Kronoszról is beszélt itt ezen a helyen Pál apostol. Tehát, hogy a korabeli embereknek volt egy olyan koncepciója, volt egy ilyen világos értése az időről, amiről azt mondja Pál apostol, hogy ezt nektek nem kell magyarázni. Mai embernek viszont igen, tehát a mai nyelv sem, vagy a nyelv és a gondolkodásunk sem igazából adja vissza azt a fajta szemléletmódot, amit a mondjuk a görögök ezzel kapcsolatosan tudtak, és ami az Új Szövetségben is megjelent. Ugye a két alapvető fogalom ezzel kapcsolatosan ugye a kronosz, ami az idő mennyiségére utal, tehát egyfajta olyan objektív valóság, hogy ugye itt a földi dimenzióban ez határozza meg tulajdonképpen az életünknek, meg a létezésünknek nek az alapját, és ezt ugye a Biblia egy ilyen és a görögöknek az értelmezése, ez egy ilyen mennyiségi megközelítésben, egy ilyen objektív megközelítésben adja meg. Nagyon gyakran szerepel például az Új Szövetségben is különböző jelzőkkel az idő, hogy sok, vagy kevés, vagy utolsó, stb. Tehát, hogy ez mindig látszik, hogy valamilyen mennyiséggel, fogalmakkal körül írható valóság.
Tehát a kronosz az még csak-csak ismerős, ugye a kronológiából, hát főleg a történelemből nem kedves barátunk egyébként, hiszen a történelemben is pontosan ezeket az időket, időpontokat szokták felhánytorgatni a tanároknak, hogy hát csak erről szól a történelem, de hát nyilván a történelem sem csak erről szól, csak nehéz megfogni, hogy akkor mitől változnak az időszakok. A kairosszal viszont egyáltalán nem vagyunk tisztában, talán nem is ismerős nyelvileg sem.
Igen, még visszatérve még egy pillanatra, egy gondolat erejéig a kronoszra, ugye ebből adódik rögtön, tehát ez a fajta idő fogalom, ebből adódik rögtön egy olyan felelősség is tulajdonképpen, amit általában mi hívők is és nem hívők is érzünk, mégpedig azt, hogy mindannyiunknak egy bizonyos meghatározott mennyiségű idő áll rendelkezésére.
Amit ráadásul nem tudunk előre.
Így van, nem tudunk előre, hogy mennyi, igen.
Így nehéz beosztani.
Igen. De mindenképpen azt érezzük, hogy a dolog véges, tehát és ebből adódik egyfajta felelősség az ember életével vagy sorsával kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a maga kronoszból ez adódik, vagy ez szólít meg igazából bennünket, hogy ugye tisztában kell lenni azzal, hogy a földi életben egy meghatározott mennyiségű idő áll rendelkezésünkre, és ráadásul ami elmúlt, az elmúlt, tehát azt nem lehet igazából visszahozni, a mai napból nem lesz újra mai nap, ez egy ilyen egyszeri és megismételhetetlen.
Volt egy ilyen dal régen, hogy ma van a tegnap, holnapja.
Így van. Tehát, hogy ez igazából ezt érdemes így bekalkulálni az emberi életben, és ugye a döntéseinknél ezt így tudatosítani. Sokszor ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert annyi mindennel foglalkozik az ember, de ez a fajta meghatározott mennyiségű idő, ami a rendelkezésünkre áll, ebből kell kihozni tulajdonképpen lehetőleg a maximumot.
És akkor nyilván az olyan kifejezések, mint az időtöltés, vagy időpazarlás, ugye az már elég egyértelmű, de maga az időtöltés is, ez már nem ehhez tartozna, hiszen nem kitölteni kell valahogy az időnket.
Igen, akár akarjuk, akár nem az időt töltjük. Tehát
nem kell külön időtöltéseket hobbiként behozni.
Igen, ez nagyon fontos, meg lényeges, hogy az ember ezzel tisztában legyen, és igyekezzen a saját számára egyénileg és személyesen rendelkezésre álló időből lehetőleg a maximumot kihozni. Ez a földi életnek tulajdonképpen a nagy feladata, és a nagy lehetősége is egyben, mert mert szerintem egy óriási lehetőséget kaptunk mi emberek Istentől is, meg úgy egyáltalán ugye létezéstől, meg az élettől, hogy ebben a rendelkezésre álló fizikailag megfogható időből kihozzuk a maximumot. És nyilván az a csodálatos ebben, hogy ráadásul itt, amit ebben a földi időben teszünk, azoknak az értékét és azokat a valóságokat, azokat átvisszük magunkkal a következő korszakba, a következő világkorszakba, jót is, rosszat is. És ez egyben egyfajta felelősség is az ember oldalán, hogy a rendelkezésére álló idejét jól használja ki. És egyébként nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyvében pontosan erre utal a János apostol, hogy idő, amit ugye Károli úgy fordít, hogy idő nem lészen, ott a Kronosz szerepel. Tehát, hogy Kronosz nem lesz. Tehát az örökké valóságban az időnek ez a fajta fizikai, objektív jellege, ez meg fog szűnni. A Kairoszról viszont nem mondja, a Kronoszról mondja azt, hogy nem lesz.
Akkor már is rátérhetünk a Kairoszra. Igen. De ez nagyon érdekes, és nyilván a sávfárságra az idővel kapcsolatban még azért érdemes visszatérnünk, csak hogy legalább legyen tiszta az, hogy akkor a bibliai szempontból a kétféle idő szemléletből a Kairosz az mit jelent?
Igen, a Kairoszt azt szokták ilyen szubjektív időnek is, vagy rendelt időnek is mondani. Ezek, én azt gondolom, hogy ezek olyan egy olyan fajta időszemlélet, olyan megközelítés, ami mindig egy bizonyos cselekvés megtételére, vagy egy bizonyos dolognak az elvégzésére kirendelt idő.
De ez sincs felírva, ugye, sehova, hanem ezt is valahogy meg kell érezni, rá kell jönni.
Így van, ezt természetesen a józan hétköznapi bölcsesség is érzi, hogy nem elég bizonyos dolgokat megtenni, hanem az sem mindegy, hogy bizonyos dolgokat mikor teszünk meg. És igazából itt van a Kairosznak a jelentősége. Ugye csak gondoljunk például Mózesnek az elhívására. Tehát Mózes, ezt valószínűleg ő már fiatal korában érezte, vagy tudta, hogy őt Isten elhívta arra, hogy Izrael vezetője legyen, és kivigye őket Egyiptomból. És aztán, amikor ő hozzálátott ennek a megvalósításához, akkor ennek ugye csúfos kudarc lett a vége, meg menekülés, el kellett menekülni Egyiptomból, mert egyszerűen nem volt ott az az idő, nem volt meg tehát nem abban az időben kellett azt tenni, amit ő megtett, hanem aztán, amikor eltelt 40 év, és amikor a csipkebokorba találkozott az Úrral, és megtörtént az elhívása, akkor volt az a rendelt idő, amikor azt meg kellett tenni. De ugyanezt látjuk ugye a messiás születése körül, hogy mennyire precízen, pontosan volt annak az időzítése. Ugye maga Jézus is ugye úgy kezdte a szolgálatát, hogy betelt az idő, bár ott talán a Kronoszra utal, de mindenképpen azt jelzi, hogy az a kijelölt idő elérkezett, amikor ő a szolgálatát elkezdte. És igazából ez is az emberi életben egy nagy kihívás, hogy az életünkben mi mennyire tudjuk megragadni azokat a pillanatokat, mennyire tudjuk megragadni azokat az időket, amit az Isten valamilyen dolognak, vagy feladatnak, vagy ügynek a megtételére rendelt a számunkra.
Talán ez tűnik az egyik legnagyobb feladatnak, és ehhez, ahogy Mózes példáját is mondtad, nem elég emberileg legalább azt tudni, hogy valamit el kell végeznem, hanem azt is, hogy mikor. Ehhez viszont nem az emberi erőmet kéne azonnal bevetni, hanem van egyfajta kommunikáció Istennel, aki ezt az egészet rendelte. Ehhez is egyfajta csendesebb élet kellene, amikor ezt a hangot meg tudjuk hallani. És ráadásul még ellent mond az örök fiatalságnak is, hiszen van, amit egy kicsit idősebb korba jön el az ideje, tehát, hogy nem lejár az időnk, ahogy most magyarul szokták mondani, hogy már így bizonyos kor fölött lejárt az ideje, már ez nem az én időm, hanem Isten akkor az egész életünkben tervez ilyen pontokat, de ezt tőle lehet ezek szerint csak megtudni.
Igen, én azt gondolom, teljesen így van. Sőt, én azt is megfigyeltem, hogy bizonyos dolgok, például ugye a házasságkötés két embernek az életében az a bizonyos rendelt idő, amikor az éppen az ő számára személyesen az ő életében az üzenet, vagy eljött az ideje, az például teljesen másként lehet két hasonló korú, vagy két hasonló helyzetben lévő ember számára. Van, akinek ez hamarabb jön el, van, akinek később. Tehát itt ilyen módon, és ugye nagyon gyakran esünk abba a hibába, hogy figyeljük a körülöttünk élő embereket, az ő élethelyzetüket, sorsukat, és akkor ezek miatt időről időre nyomás alá kerülünk. Ugye sokszor a fiataloknál is lehet ezt látni, hogy már az én osztálytársam is, és a barátnőm is, és a barátom is férjhez ment, vagy már mennyasszony.
És akkor előről kezdődik a kisbaba lesz, hogy az én gyerekem már fölállt, már fut, már beszél a másik.
Így van. Holott igazából ez ugye szokták mondani, hogy az új lenyomatunk mindenkinek, 7 milliárd embernek mindenkinek abszolút egyedi, tehát nincs két hasonló. Szerintem ugyanúgy az emberi sorsában, életében annyira mások vagyunk, a hátterünket, a neveltetésünket, a kultúránkat, elhívásunkat illetően, hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek sokkal többet kéne a saját szubjektív idejére és a saját kairoszára figyelni, mint sem arra, hogy éppen a kortársak vagy a környezetében ülő embereknek ez hol van, és arra figyelni, hogy az ő életében mikor jön el az az idő, amikor éppen meg kell házasodni, vagy éppen vállalkozást kell indítani, vagy munkahelyet kell váltani, vagy bizonyos szolgálatba beállni. Tehát, hogy ezek adódnak, ezek jönnek az ember életébe, pláne, hogyha hívő az ember, mert ugye Istennek a jelenlétébe vagyunk, meg az Úrban vagyunk, tehát az Úr pedig ezeket adja az ember életébe. Csak hogyha az embernek a figyelme, meg a fókusza mindig más emberekre irányul, a barátokra, az ismerősökre, a szomszédra, vagy bárkire, akkor az ember könnyen beleesik abba a hibába, hogy nem veszi észre, hogy az ő személyes élet ez hogy működik.
Ezt hogyan lehet észrevenni? Nyilván vannak azért életfeladatok is, például a megházasodás, most nem mondom, hogy tólig, de hát valójában azért van az életnek egy ilyen felosztása is, hogy az ember kisgyermek, nyilván most a bébikkel viccelődtem, de tényleg szokták ezt így hasonlítgatni, de nekik is megvan az a tólig, amikor azért csak föláll, elkezd beszélni, tehát, hogy ezen belül kell akkor megtalálni?
Igen. Tehát igen, ahogy mondod, ez valóban így van, hogy az emberi élet azért bizonyos szakaszokra osztható, és minden szakasznak megvan a maga feladata, megvan a maga dolga, és erre is kell figyelni, hogy ezeket az ember kihasználja. Tehát például a tanulásra, vagy az egzisztencia teremtésre való fölkészülésnek az időszak az ugye nagyjából, most hogyha az embernek a felnőtt korát nézzük, akkor mondjuk 18 és mondjuk 28 év között van nagyjából lehetőség arra most egy ilyen normál helyzetet véve, az élet persze speciális dolgokat tud létrehozni, de nagyjából ez a 6-8, maximum 10 év áll rendelkezésre arra, hogy mondjuk az ember tanuljon, vagy egyetemre járjon, vagy nagyobb végzettséget szerezzen. Aztán utána már azért az a tapasztalat, hogyha ebből valaki kicsúszik, még utána is lehet ezt természetesen pótolni, de akkor már ez sokkal nagyobb áldozatokkal, meg sokkal nagyobb feladatokkal, vállalásokkal jár. Tehát erre érdemes odafigyelni, hogy az ember életében, vagy például ugye gyerekvállalásnak az időszaka az ugye nagyjából megint olyan 20-as évek elejétől, közepétől mondjuk maximum 40 vagy 41 néhány éves korig tart.
Tehát gondolom az ember biológiájával, szervezetével van
összefüggésben. Persze, ez így van, ezt meghatározza, illetve a kultúra is, mert például ugye az ókorban sokkal korábban mentek a hölgyek férjhez, tehát ez most ez inkább már kitolódik, vagy még jobban kitolódik a modern korban, tehát ezt egy kicsit a kultúra is meghatározza, de alapvetően azért ezek megvannak, ezek az időszakok, és ezeket érdemes figyelni erre, és érdemes az ember életében például, tehát nem, mert sokszor beleesünk abba a hibába is, hogy siettetjük, vagy igen, akarjuk siettetni a dolgokat az életünkben. Minden életkornak megvan, vagy korszaknak megvan a szépsége, megvan a feladata, megvan az áldása, és ezeket érdemes kihasználni, és nem folyton arra várni, hogy mikor lehet a következőben, amikor persze minden gyerek szeretne felnőtt lenni, de alapvetően ki kell igazából élvezni azt a korszakot, mert mindegyik korszaknak megvan a maga szépsége.
Tehát akkor ez némi fogódzót azért ad az embernek, bár az elhívásához képest ugye ez egy másik időség, tehát van ez a fajta kronosz, tehát kronológiai sorrendben mennek az életünkben a dolgok nagyjából, és akkor ezen túlmenő, ebbe van fogódzó, a káiroszba talán kevésbé van fogódzó?
Igen, nyilván az nem túl valószínű, hogy ezeket az emberi életnek, ezeket a fajta belső jobbára biológia, meg a kultúra által meghatározott törvényszerűségeit nagyon a szubjektív idő át lépi, tehát nem valószínű, hogy mondjuk 12 éves korban az üzenet, hogy valaki megházasodjon, vagy vállalkozást indítson.
Már minden megpróbálkoznak. De régen is ugye csoda gyerekekkel, de ezek szerint nem ez a
így van, de ezen belül az, hogy tényleg ez a bizonyos káirosz, vagy a szubjektív idő az ember életében, hogy működik, ez abszolút egyedi. És itt általában mindig két hibába szoktunk beleesni. Az egyik az, hogy amit ott ugye Mózesnál is említettünk, hogy az ember túl hamar akarja, tehát hogy valamit esetleg tud, hogy az meg lesz, csak az időzítés nincs még a helyén. Vagy a másik, hogy elszalasztunk bizonyos lehetőségeket az életben. És ugye a görögök káiroszt, amikor ábrázolták, akkor ugye érdekes módon úgy ábrázolták, hogy hátul kopasz volt, nem volt haja, vagyis hogyha elmegy az ember előtt, akkor már utólag nem lehetett megfogni, vagy nem lehetett belekapaszkodni.
És ez ezt érezzük is.
Így van, ezt érezzük is, hogy egyszerűen, hogy szoktuk mondani, hogy elmegy a vonat, tehát hogyha bizonyos lehetőségek adódnak, vagy megnyílnak az életünkben, és azokat valamilyen okból nem használjuk ki, vagy nem élünk azokkal, azok egy idő után becsukódnak, és utána már hiába szeretné az ember, már nem igazából tudja, vagy hogyha nagyon-nagyon görcsösen akarja, vagy erőlteti, akkor abból meg nem áldás lesz a vége, hanem esetleg problémák. Tehát, hogy erre azért kell figyelni, mert hogy egyrészt, hogy túl korán se ragadjon meg, vagy ugye, hogy a Biblia mondja, hogy a korán elvett áldás az igazából nem áldás, hanem átok az ember számára, és ugyanígy arra is kell vigyázni, hogyha a bizonyos lehetőségek adódnak, vagy megnyílnak az életben, akkor azokat meg ragadjuk üstökön, mert hogyha elmegy előttünk, akkor utólag már nem tudjuk megfogni.
Tudsz erre esetleg olyan példákat, most nyilván a másik példa, Dávid jutott eszembe, aki meg nagyon szépen kivárta azt a megígért a királyságot, és nem akartam megragadni mindenáron. Hogy ezt az időbe hogy lehet úgy belehelyezni, hogy lehet azt úgy megfoghatóvá tenni egy picit, hogy hogyan lehet várni. Honnan tudhatta Dávid, hogy ez ennyire biztos, és akármeddig kell rá várni, akkor is meg lesz.
Hát ugye, amíg Saul király volt, addig nyilvánvaló, hogy az ő ideje még nem jött el. Én igazából az ő esetében a hebroni 7 évet tartom nagyon, nagyon érdekesnek, amikor ugye Saul meghalt, és a Júda háza királyá, illetve Júda háza fölkente őt királyá maga fölött. Ő viszont meg tudta azt tenni, hogy 7 évet várt Hebronban, mert látta azt és érzékelte azt, hogy a Saul halála után a 10 törzs, az Izrael többi törzseiben még nem érett meg, nem alakult ki bennük az a fajta meggyőződés, hogy Dávidot elfogadják királynak. És ő képes volt ezt a bizonyos 7 évet kivárni.
Tehát nem csak a saját káiroszát, hanem az övékét is?
Tulajdonképpen igen. Tehát itt egy olyan speciális helyzet volt, hogy nyilván Dávidnak az elhívás az egyértelmű volt Isten részéről, viszont az embereknek egy jelentős része, Izrael 10-11 törzse, ezt nem ismerte föl, vagy ugye annyira ők abban gondolkodtak, hogy Saul vagy Saulnak valamelyik leszármazotta kell, hogy király legyen, hogy el kellett annak jó pár évnek, ugye 7 évnek el kellett telni, amíg megértették ők is, hogy valóban, igen, Isten nem a Saul házából rendelt királyt, hanem Dávidot rendelt a királynak. És Dávidnak megvolt az a türelme, ki tudta várni azt, amíg ezt ennek eljött az ideje, mert egyébként kirobbanthatott volna polgárháborút is, tehát erőszakkal is megragadhatta volna a hatalmat. Szerintem erre minden lehetősége megvolt, katonai ereje is megvolt, képessége is megvolt, de akkor egy ilyen erőszakkal ragadta volna meg a trónt, és nem pedig az embereknek a hite és a meggyőződése és az elfogadása tette volna őt királlyá.
Ez azért még egy plusz szint ad neki, hogy van az idő, meg vagyok én, aki jól sápárkodom vele, de vannak olyan elhívások, amihez másoknak a meggyőződése is kell, és csak akkor áll össze az egész.
Igen, igen, és ebben egy nagyon nagy bölcsesség nyilatkozott meg a részéről, pedig fiatal ember volt, és ennek ellenére vissza tudta fogni magát, ő bízott abban, hogy Isten, aki őt elhívta, ha őt királlyá rendelte, akkor őt királlyá is fogja tenni igazából, ez nem az ő erőfeszítései múlik csak.
Tehát nem kell átgázolnia senkinek ennek érdekében. Ebből te milyen tanulságot tudsz levonni így a saját mindennapi életünkre, mert nyilván a hallgatókban is felmerül, hogy oké, az én életemben vajon ez hogy áll össze?
Mindenképpen azt, hogy nagyon tudatosan kell, hogy éljük az életünket. Nagyon kerülni kell azt, hogy túlságosan is a kultúra, ahogy említettem is, az ismerősök, a barátok, a közösségnek a befolyása alá kerüljön az ember. Nagyon kell hinni abban, hogy Isten vezet bennünket, hogy Istennek terve van az életünkben, hogy Isten nem csak úgy véletlenül pottyantott ide bennünket a világra, hanem ha megszülettünk és kaptunk életet, benne vagyunk Istennek a tervébe, és mindenkivel kapcsolatosan van az Istennek terve. Én azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy az ember, mert nagyon sokan küszködnek olyan gondolatokkal, hogy értelmetlen az élete, értelmetlen a sorsa. Nem senkinek, ez a Bibliában egyértelmű, hogy senkinek nem értelmetlen az élete és a sorsa. És ugyanakkor nagyon fontos, hogy az emberben legyen egy erős hit azzal kapcsolatosan, hogy Isten vezeti az életét, és ugyanakkor oda kell figyelni nagyon a körülményekre, oda kell figyelni azokra a lehetőségekre, amik adódnak az életben, életünkben, amilyen ajtókat Isten megnyit, mert ugye mondja a Biblia, hogy amit az Úr megnyit, azt ugye senki be nem zárja, viszont ha az Úr bezárja, akkor meg senki nem tudja kinyitni többet. Tehát, hogy Isten folyamatosan így az életünkben nyitja ki az ajtókat, ahogyan megyünk előre, és természetesen az életkorunkból adódóan bizonyos ajtók be is záródnak egy idő után, de emiatt az embernek nem kell frusztráltnak lenni, meg nem kell elkeseredetnek lenni, hanem egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ez a földi élettel együtt járó dolgok, hanem mindig azokra kell figyelni, azokra az ajtókra, amiket Isten pedig megnyit az ember életében, és ez még idős embereknél is ez természetesen működik, de azok már más jellegűek, nyilván mint 20 éves vagy 30 éves korban.
Ez nagyon fontos lenne, hogy az egész életünket egy ilyen vezetés alatt látni, hiszen akkor valóban a kultúra által diktált örök ifjúságra nem törekednénk, hanem azokban a korábban vagy későbben kinyílt ajtókra is oda tudnánk figyelni. Gondolom ez a sápársággal kapcsolatban egy fontos kérdés lenne.
Igen, abszolút. Tehát, és ahogy mondod, nagyon így van, hogy ez ma a világon egy nagyon torz megközelítés, hogy ilyen módon a fiatalságot ilyen mértékben állítja piedesztára. Nagyon érdekes volt egyébként, pont most csak egy ilyen aktualitás, ugye vasárnap volt a Super Bowl Amerikában, és ugye a győztes csapatnak a vezetőjegyzője az már egy ilyen 60 év fölötti ember, és nagyon érdekes, és elolvastam az élettörténetét, hogy nagyon-nagyon sok kudarcon, nagyon sok nehézségen ment át, és több mint elmúlt már 60 éves, amikor igazából a csúcsra jutott, és nagyon érdekes, hogy ennek ellenére őt tartják az egyik legkreatívabb edzőnek az NFL-ben. Tehát egyáltalán nem magától értetődő az, hogy csak 30 évesen vagy 40 évesen lehet csúcsra jutni, 60 év fölött is a csúcsra lehet jutni, és ennek pont az Andy Reid egy jó példája.
Tehát nem érdemes a közepén feladni, hogyha eddig nem jött el az én időm, akkor már soha.
Így van, így van. Nagyon sokan gondolhatták azt, hogy hát, hogyha 40 évesen, 50 évesen valaki nem ér el a csúcsra, hát akkor már neki kész, lejárt az ideje. De úgy tűnik, hogy az ő esetében valahogy a sorsában, az életében úgy alakult ez a szubjektív idő, ez a kairosz, hogy neki 60 évesen jött el, és nem is tudom, talán már 18 éve vezetőedző, tehát nagyon-nagyon sok időt eltöltött, és mégis nem adta föl, és mégiscsak eljött az a pillanat az életében, amikor csúcsra tudott jutni. Az ő szubjektív ideje, ez így alakult. Tehát ez a mai kultúrának ez a megközelítése, ez egy igen torz megközelítés.
Igen, Isten nyilván fönntartja ennek a szuverenitását, hiszen a Bibliában is mond olyat is, hogy ne tekintsenek a fiatalkorodra sem, tehát hogy a másik véglet sem lehet lesöpörni az asztalról, hogy hát túl fiatal vagy ehhez, hogyha eljött a kairosz, és hát túl idős sem lehet hozzá. Hogyha erre rá szeretnénk állni, akkor mik azok a gyakorlati dolgok, amit az ember az idejével tud kezdeni, és érdemes kezdenie?
Hát ugye említettük azt, hogy vannak az életben bizonyos, ugye a biológia meg a kultúra által meghatározott korszakok meg időszakok. Például azt mindenképpen, hogy ezekből az ember hozza ki a maximumot. És ez természetesen, hogyha szülőként is ezt támogatni kell, tehát hogy nem jó az, hogyha a gyerekek azok legyenek gyerekek, éljék meg a gyerekkorukat, a 3 éves kort, az 5 éves kort, a 10 éves kort, mert igazából nem véletlen, hogy az embernek van egy biológiai fejlődése, van egy lelki fejlődése, van egy szellemi, így van, tehát hogy az embernek ezeket ahhoz, hogy egészséges emberré tudjon válni, ahhoz szükséges, hogy ezeket a korszakokat, ezeket az időszakokat a maga teljességében megélje. Hogyha az ember ezeken átugrál, akkor azok lelkileg, pszichésen nyomot hagynak azért az embernek az életében. Tehát különösen a gyerekkornál ez lényeges, meg fontos, de aztán a későbbi koroknál is ez lényeges. Természetesen az egy más kérdés, hogyha valakinek anyagi vagy egyéb okokból például nincs lehetősége tanulni, és ilyen módon egy kicsit másképp alakul az élete, vagy egy sorsa, az egy más helyzet, de hogyha van lehetősége, akkor érdemes ezeket a korszakokat, ezeket az időszakokat kihasználni.
Talán tehát például akkor a tanulásra beleszámítja, amit mondtál az előbb, hogyha akkor nem volt, akkor nem az volt, hogy ő saját hibájából nem használta ki, akkor ki tudja, akkor így nem van. Ment el a vonat, akkor még neki jön.
Így van, így van. Tehát, hogy a tanulásra szánt időt a tanulásra használja az ember, aztán ugye a családalapításra, megalapozásra szánt időt arra, a gyerekvállalásra szánt időt arra, a munkára való időt arra.
Ez a rendelt időknek a...
Így van, tehát ez egy alapvető, ez nem kell nagy természetfölötti vezetés és természetfölötti bölcsesség, de ezen belül is, én azt gondolom az emberi sorson belül mindig adódnak olyan személyes, olyan egyénre szóló lehetőségek, megnyílnak olyan ajtók, akár a munkában, akár a vállalkozásban, amire oda kell figyelni, hogy mi az, ami ahol én vagyok személyesen ilyen szempontból megszólítva. Sokszor például ezeket körülmények is hozzák létre, tehát például, hogyha Józsefre gondolunk, József belekerült egy olyan körülménybe, amit nem ő választott.
De azt kimokszolta.
Igen. De ettől függetlenül ő beleállt, így van, beleállt ebbe a dologba, és egyébként ő pont az ellenpélda arra, hogy ő például nagyon fiatalon tudott a csúcsra jutni, és ez is az Úrtól volt, tehát ha már itt az Endirinttel példáloztunk, akkor olyanra is van példa, hogy valakinek ez nagyon korán sikerül az Isten akaratából.
Ilyen módon a gyerekkorát.
Így van.
És ez mégis a javára fordul, tehát ez egy érdekes.
Így van, tehát pont ahogy mondod, hogy az ifjú korának egy jelentős részét ő börtönben, meg egyéb helyen töltötte, ennek ellenére Isten beavatkozott az életében, és egész komoly és gyakorlatilag egészen egyedülálló karriert tudott elérni Isten akaratából. Tehát hogy olyan is van, hogy egyszerűen a körülmények alakulnak úgy, hogy az embernek ez nem maga választja ilyen módon a sorsát, hanem belekerül valamibe, de ebből is ki lehet Isten kegyelméből a maximumot hozni.
És a sajátjává válhat a sorsa, tehát úgy ellopni lehet azért az ember sorsát, idejét, vagy pedig attól függ, hogy mondjuk ő lehetősége van irányítani, és jól irányítja, vagy nincs lehetősége irányítani, és mégis jól irányítja.
Hát ez kortól is függ, abszolút el lehet lopni az emberektől a sorsot, tehát meg az időt, tehát ez minden további nélkül lehetséges, és benne van, és ez, hogyha ilyen van, vagy ilyen korszak van, vagy ilyen időszakok vannak, akkor igazából ez csak Isten kegyelme tudja az embert ebben kárpótolni, vagy tudja ezt helyre tenni. De hát ugye az emberi történelem pontosan példa arra, hogy emberek millióitól, vagy tízmillióitól, vagy százmillióitól lopták el a sorsot, lopták el az életet, és taszították. Hát minden gyilkosság tulajdonképpen ez. Tulajdonképpen a gyilkosság az nem más, mint hogy elvesznek az ember életéből erőszakkal éveket, elveszik azt a sorsot, elveszik azt az időt, azt a kronoszt, amit Isten megadott neki arra, hogy élje az életét. Holokauszt is ezért egy tragédia, hogy rengeteg embernek vették el ilyen módon ezt a fajta lehetőségét, és ezt a kronoszt az életéből.
És mégis nagyon sokan felemelkedtek utána, tehát erre akkor Isten kegyelme a válasz.
Igen, abszolút. Igen. Tehát persze ez nem az Istennek az akarata, hanem Isten nyilván azt szeretné, ha Földön olyan kormányzás lenne, meg olyan országok lennének, olyan társadalmak lennének, ahol az emberek ezt a fajta beléjük teremtett lehetőségeket, képességeket meg tudják élni, de hát sokszor nem mindig így jön össze.
Tehát akkor egyrészt vannak a rendelt idők, amiket jó követni és jó kihasználni, ami a rendelkezésünkre áll, és akkor vannak azok a helyzetek, amikből akkor mégiscsak az ember és Isten együttműködése az, ami valamit mégis megfordít, holott nem törvényszerű a bekövetkezése.
Igen, és talán még egy dolog, amiről annyit nem beszéltünk, ami az elhívás.
Igen.
Ami viszont az, hogy ami a személyes életünkre Istentől kapott elhívás, mert az ugye nagyon sok mindent fölül tud írni, és egészen más sorsot tud az embernek adni, és egészen más sorsba vagy életbe tudja az elhívás az embernek az életét belehúzni, vagy belevonni, mint hogyha csak egy idézőjelben mondom ezt mindig, hogy átlagos emberi életet élne valaki.
Mint tehát ahogy ez, ilyen nagyon nincsen,
igen,
szerint.
Igen, tehát pontosan a Dávid életében lehet azt látni, hogy amikor Isten őt ugye elhívta a betlehemi juhaklok mellől királynak, akkor ugye Dávid se sejtette, hogy ez mennyire az élete és a sorsa meg fog változni. Tehát, hogy egy pillanatok alatt belekerült iszonyatos konfliktusba, éveken keresztül menekülni kellett, menteni az életét, a sorsát, aztán külföldre is elmenekült. Tehát, hogy egy egészen más, szinte minden a feje tetejére állt az életében egy pillanat alatt. Nyilván egy Isten szemszögéből nagyon értékes élet lett volna az is, hogyha ő Betlehemben terelgeti a juhokat, megnősül és éli a júdeai embereknek az életét, de Dávidnak az életén volt egy elhívás, ami miatt más lett az élete és más lett a sorsa. És akiket esetleg Isten elhív, azoknak érdemes erre figyelni, hogy az életüket viszont ilyen szempontból ne az átlaghoz mérjék, vagy ne az átlaghívőkhöz mérjék, hanem figyeljenek arra, próbálják megérteni azt Istentől, hogy mi az, amire Isten őket elhívta, és ezek beálljanak bele ebbe a dologba, és kövessék ezt az elhívást az életükben.
Tehát akkor a maguk részéről itt is bele kell tenni azt az időt, ami viszont nem csak úgy automatikusan meg lesz, hanem neki is, tehát ha Dávid példáját veszük, jelenfejlődés, de akár József példáján is személyiségét alá kellett ennek rendelni, vagy meg fel kellett nőni hozzá, fel kellett nőni a feladathoz.
Így van, pontosan, mert ugye Isten látta előre, hogy Dávidnak milyen a jelleme, milyen a karaktere, és tudta nagyon jó, hogy mi kell ahhoz, hogy ő jó király legyen. És tudta nagyon jól, hogy egy bizonyos iskolán végig kell Dávidnak menni, végig kell csinálni bizonyos időszakokat, megpróbáltatást, nélkülözést, stb. És még ugye tudjuk, hogy itt se sikerült tökéletesen az iskola, mert azért Dávid csinált hülyeségeket királyként az életében, de pontosan az célozzák sokszor ilyen szempontból ezeknek az elhívott embereknek a fölkészítése, vagy azok az időszakok, amiket Isten a fölkészítésre szán, hogy előkészítse őt azokra a feladatokra és azokra a kihívásokra, amikkel majd az elhívásra együtt fog járni. Csak sokszor ilyenkor ezekben az időszakokban az a nehéz, hogy az ember nem tudja, hogy mi az az elhívás, csak érzi azt, hogy Isten keze rajta van az életén, és sokszor nem könnyűek ezek a felkészülésnek, a szolgálatra való felkészülésnek ezek az évei, vagy ezek az időszakai. Ezek sokszor feszültségekkel, nehézségekkel, érthetetlen eseményekkel, dolgokkal teli, sokszor sok-sok szenvedéssel, megpróbáltatással járnak ezek, csak mondjam, Mózes esetében is így volt, Dávid esetében is így volt. És sokszor nem, a legtöbbször nem érti az érintett, hogy egyszerűen neki miért nem tud egy átlagos embernek az életét élnie, miért nem úgy jönnek az életébe a Kronosz meg a Kairosz, ahogy jönni kéne. Ezeket tapasztalja, ezeket átéli, de közben Istentől mindig kap azért kegyelmet arra, hogy ezeket hittel végig tudja csinálni. Ezt Dávidnál is láttuk, hogy a kritikus percekben vagy pillanatokban mindig ott volt az Úrnak a kegyelme rajta, és ki tudott ezekből jönni, meg tudott erőt meríteni, és aztán a végén azt látjuk, hogy ugye milyen kiváló király lett belőle, ugye a botlások ellenére is.
Tehát az életünkben nagyon résen kell lenni ezek szerint. Tehát semmi nem következik be automatikusan, de vannak rendelt idők, amiket jó, hogyha követünk és kihozzuk a legtöbbet belőle. Tehát az idő ezek szerint egy nagyon nagy kincs.
Abszolút, abszolút. És a földi élet egy ilyen szempontból egy fantasztikus dolog. Különösen, hogyha ezt az ember Istennel éli és Istennel járja ezt az utat, mert valahogy az Isten mindig gondoskodik arról, hogy az ember számára az egyéni életet azt, vagy az ember számára a földi életet annyira egyénivé és különleges és áldássá tudja tenni, és ez minden hívőre igaz, akik itt a földön vannak, de kétségtelenül ez az életben az, hogy az időnkkel hogy bánunk, az időnkből mit tudunk kihozni, ez kétségtelenül a földi életnek az egyik nagy, vagy talán a legnagyobb kihívása.
Ezért is foglalkoztunk vele ma, méghozzá nem is akárhogy, nagyon sokrétűen sikerült megvilágítanod. Nagyon köszönöm, Zoli, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm a meghívást.
Tehát Bohágy Zoltánnal beszélgettem ma a hitköznapokban az időről, és hát eljött a középpont idejének is a vége, legalábbis mára. Megköszönöm minden kedves hallgatónak a figyelmet. A mikrofonnál Petrusz Katalint hallottátok, a szerkesztő Báne Bódia volt, a főszerkesztő Szobota Zoltán, a technikusunk pedig Kammer Jonatán. Mindenkinek nagyon kellemes napot kívánok, és maradjatok továbbra is Hitrádió közelben, hiszen folytatódik tovább a műsor.
Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása.